Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub Podcast mai adásában ugyancsak Fár Tamara, a Faltófali Könyves Vlog alapítója, és Benkő Évi a vendégeim. A téma is ugyanaz, mert hogy annyira sok könyv maradt még a legutóbbi beszélgetésünk óta. Ugye arról a műfajról beszéltünk, olyan műfajú könyvekről, ahol más könyveknek vagy íróknak van nagyon-nagyon fontos szerepe, akár a cselekmény, akár csak a könyv hangulatának a szempontjából. Jobbnál jobb könyveket ajánlottunk. Én egyébként ki is vettem már a Felhők a kukvárat a könyvtárból.
Nagyon helyes.
Lecsaptam rá. És akkor a mai témánk, rögtön egy magyar szerzővel kezdenénk az ajánlásainkat. Tompa Andrea Haza című regényét hoztad, Tamara, a mai adásra, amit részben én is olvastam, elkezdtem, de nem fejeztem be. Ugye azért nagyon más hangulatú, meg stílusú könyvről van szó a korábbi regényeihez képest, és a rajongók közül nagyon sokan várják ugye a májust, mert hogy új regénye fog megjelenni.
Így igaz, köztük én is, mert én is nagy Tompa Andrea rajongó vagyok, én nagyon-nagyon szeretem az ő írásait, azt is ahogyan ír, meg amiről ír, és az eddigi megjelent minden négy könyvét olvastam, úgyhogy nagyon várom a Sokszor nem halunk meg című könyvét, ami majd május elején fog érkezni, és a Haza azért kicsit másabb, mint a másik három regénye, mert ez így a jelenben játszódik, és ugye a másik három az egy nagyon meghatározó történelmi korba vitt minket vissza. És a Haza viszont, és másrészt pedig a legkevésbé történetszerű talán, vagy nem annyira erős a cselekmény szála, hanem inkább ilyen kicsit ilyen esszé jellegű. De a központi cselekmény, ez tulajdonképpen egy íróról szól, akit azért én nyilvánvalóan én úgy működöm, meg szerintem ti is, hogyha egy író egy íróról ír, akkor nem arra gondolni, hogy magáról ír, vagy a saját élményeit írja bele. És itt egy olyan írót követünk, aki visszamegy a fiatalkora helyszínre, vagy a szülővárosába. Ezt nem tudjuk meg, hogy ez hol van, tehát nincs kimondva, hogy mondjuk Románia, vagy Magyarország, de azért sejthetjük, hogy Erdélybe megy vissza. Egy 30 éves osztálytalálkozóra, és ott az lesz majd a nagy feladata, hogy az egyik tanár sírjához elmennek, és ott valamilyen beszédet kellene mondania, vagy megírnia. És tulajdonképpen maga a cselekmény ez nagyjából ennyi, tehát hogy eljusson ő és pár volt osztálytársa autóval a helyszínre, illetve majd ott a helyszínen is követjük őket, szóval nagyjából ez az, ami a jelen szában zajlik. De közben azért ez majdnem egy, nem tudom, 500 oldalas regény, igen, nagyon sok minden másról is van szó, ami inkább ezt a hazát, hazátlanságot, otthonérzést, hol érezzük magunkat otthon, hol van az otthonunk, idegenségnek az érzését járja körül, és nagyon sok eszészerű betét van benne, nagyon sokat beszél például Nabokovról, meg a különböző ilyen emigráns orosz írókról. Nagyon sokat beszél más osztálytársakról is, ami nekem egyébként mindig ilyen érdekes téma, mert annyira jó látni, hogy azokkal az emberekkel, akikkel eltöltötted a fiatalságodnak egy nagyon meghatározó részét, és mondjuk nem találkoztatok évtizedeken át, kiből mi lesz, kinek hogy alakult az élete, és azért ebbe is bepillantást kaphatunk, tehát föl tűnnek így olyan szálak is, amik az osztálytársakhoz kötődnek. Van egy férfi például, aki Svédországba taxizik, és...
És gyűlöli a svédeket,
igen,
emlékszem.
Igen, és igen. Közben meg a pincébe guppik a tenyészt, meg szóval, hogy ilyen, meg van egy másik nő, aki meg New Yorkba ment, és ilyen művészeti projektje van, hogy az elütött állatokat fotózza, és akkor ezt ilyen, nem, hogy is olyan roadside art, vagy roadkill art, vagy ilyesminek hívja, szóval nagyon érdekes. Tehát vannak ilyen nagyon fura életutak, és akkor közben meg ugye ott van ez a vívódó főhős, aki folyamatosan azon pörög így az agyában, hogy mit jelent a haza, hol érzi magát ő otthon. Szóval szerintem érdekes, tehát hogy nagyon más, mint az előző három kötete, de mindenféleképpen érdemes elolvasni, mert azért sok jó gondolat van benne.
Igen, az nagyon tetszett nekem is, ahogy az osztálytársakon keresztül ugye behozza az emigrációnak, a kivándorlásnak a nagyon sokféle változatát, és hogy ez mennyiben tud egy siker történet, vagy egy kudarc történet lenni, hogy ki hogyan éli meg azt a saját ugye idegenbe szakadtságát, hogy ő tényleg idegennek érzi ott magát, vagy inkább itthon a hazájában érzi inkább idegennek, de tényleg rengeteg aspektusból beszél a hazában Tompa Andreáról, és tényleg ebből a szempontból az egy nagyon jó ötlet, hogy pont az osztálytalálkozó az apropó, mert ugye rengeteg különféle életutat tud ugye behozni és szembeállítani egymással, vagy akár csak így egymás mellé helyezni. Ha már Nabokovot említed, és emlékszem, igen, hogy nagyon fontos nagyon több eszé, tehát több fejezetben is abszolút Nabokov ugye elő térbe kerül. Nyilván azért is, mert hogy nála ez egy központi téma volt. Ugye az is, például az is érdekes, nem emlékszem már, hogy erről mennyire ír Tompa Andrea, de például ugye a nyelvváltás, hogy tudunk-e, és nagyon sok olyan író van, aki egyébként nem az anyanyelvén lett híres, tehát például Joseph Conrad sem angol anyanyelvű volt, és mégis ugye angolul lett világhírű, és ugye ha már Nabokov, Vladimir, ami egyértelmű utalás, és egyébként az első mondata is a regénynek egyértelmű utalása a Lolitára, ugye ez Julia May Jonas regénye, Vladimir című regénye, ami nem olyan rég jelent meg a Park kiadónál Merényi Ágnes fordításában. Ezt a napokban olvastam el, és fejeztem be, tényleg egy elég rövid, talán 270 oldalas regény. Azt hiszem, hogy így jellemezték valahol, hogy ami a Netflixen futott a The Chair című mini sorozat, ugye egy néhány epizódos sorozat, azt hiszem, hogy a Sandra Oh játszott benne.
Ezt én láttam.
Na, tehát az például abszolút passzol ehhez a regényhez, ugye annak az a millió és azok a témák, amik a The Chair-ben megjelennek. Ugye ez a Me Too utáni, ugye hogyan dolgozza föl ezt, és hogyan reagál. Ugye itt arról van szó, hogy a főhősünk, a narrátora a regénynek, az egy 58 éves irodalomprofesszor, akinek a férje, 63 éves férje, az a tanszékvezető, az angol irodalom tanszék vezetője egy New York állambeli egyetemen, ugye ez a tipikus amerikai egyetem, egy ilyen kisvárosban, és több volt hallgatója is, nők, hát gyakorlatilag egy panaszlevelet írnak az egyetem vezetőségének, hogy a férfi az korábban zaklatta őket. És ugye a férj az azt mondja, hogy nem, ez szó nincs zaklatásról, ez egy teljesen konszenzuális, ugye kölcsönös megegyezésen alapuló viszony volt, amit folytatott velük, tehát semmilyen módon nincs ez, mondjuk nem lehet ezt nem erőszaknak, vagy zaklatásnak bélyegezni, és hogy egyébként nem is tiltotta egészen 5 évvel ezelőttig az egyetem sem az ilyen viszonyokat, tehát lehetett nyugodtan hallgatókkal viszonyt folytatni, nem sértett ezzel törvényt, és ugye ezzel védekezik, és egyébként pedig a felesége abszolút tudott erről, sőt, tehát az kiderül a regény legelején, hogy ő teljes mértékben, tehát egy nyitott házasságban éltek, és ő bátorította is egyébként annak idején a férjét, ami nagyon érdekes, hogy miért. Tehát nagyon érdekes személyiség, és azért Vladimir a címe a regénynek, mert hogy a nő az megszállottja lesz egy fiatal, hát hozzáképes fiatal, egy 40 éves fiatal írónak, aki a tanszékükre érkezik oktatónak, és hát jó eséllyel pályázhat egyébként a férje után majd a tanszék vezetői pozícióra. Van egy eléggé labilis idegzetű, de nagyon tehetséges, szintén író felesége. A nő, a narrátorunk is egyébként ír, 2 regénye jelent meg, a férje a tanszékvezető nem, tehát ő csak professzor, de ő speciál nem ír, illetve majd kiderül a történetben, hogy mondjuk azért ő is elkezd ököltő. És teljesen a megszállottja lesz ennek a 40 éves, nagyon szexi férfinek, Vladimirnek. És mindent elkövet azért, tehát mi gyakorlatilag a regény első, hát felében, vagy mondjuk 2/3-ában is inkább azt mondanám, végig arról olvasunk, hogy egyfelől hogyan dolgozza föl a férje elleni támadásokat, hogy például őt is el akarják távolítani. A diákokkal hogyan változik meg a viszonya, hogy ő hogyan próbál a diákokra hatni ebben az egészben, milyen álláspontja van, és közben, ahogyan próbálja behálózni Vladimirt, és próbál mindent elkövetni azért, hogy összejöhessen vele. És iszonyatosan, tehát olyan energiákat szabadít fel benne ez a vágyakozás a férfi után, folyamatosan ír például, tehát nagyon régóta nem írt már, 40-valahány éves korában jelent meg a második és egyben ugye utolsó regénye. Tényleg nagyon szarkasztikus, ahogyan beszél, ugye egyfelől az egyetemi dolgokról, erről az egész Me Too jelenségről, és azt, ahogyan a diákok ezekhez a dolgokhoz viszonyulnak ahhoz képest, hogy mondjuk az ő korában milyenek lettek saját magukat a diákok, vagy a professzorokkal, ugye a hatalommal való kapcsolatokat, ugye a hatalom utáni vágyakozást. Rengeteg irodalmi utalás van benne, beszélgetés, például az autofikcióról is, amikor Vladimir először átmegy hozzájuk, ugye meghívják magukhoz, hát arra is hetekig készül, tényleg nagyon vicces, és ott is beszélnek arról, hogy miért ennyire népszerű az autofikciónak a műfaja, hogy miért van az, és egyébként ezt én is tudom, hogy tényleg így van, hogy a kreatív íráson is a hallgatók, azok általában memoárt, a saját memóriukat akarják megírni. Tehát a saját nézőpontjuk, a saját élményeik az, ami az elsődlegesen fontos, és kevésbé az, hogy másoknak az élményeiről, vagy fiktív karakterekről írjanak. És a regény utolsó harmada pedig egyébként egy teljesen szürreális dologba megy át, tehát egy nagyon más lesz, mint amire én számítottam. Részben egyébként a prológusból kiderült, tehát vannak utalások, ami aztán megtörténik valóban a regény, tehát nem egy ilyen fantázia, amit az elején olvasunk. És pont nem is érzem annyira sikeresnek egyébként azt, hogy ebben az irányba vitt el Jonas a sztorit. Azzal együtt, hogy már szerintem az első kétharmada miatt is bőven megéri elolvasni, mert tényleg annyira jó ez a nagyon-nagyon ilyen szarkasztikus stílus, közben van egy vicces, keserű, nagyon intelligens, egy iszonyatosan intelligens nőről van szó, aki közben tele van egy csomó olyan komplexus, annyiban az öregedés miatt is, a hiúsága is, tehát egy csomó mindent nagyon nehezen tud elfogadni és feldolgozni, és az, ahogyan küzd ezek ellen, az mondjuk nem biztos, hogy a legszimpatikusabb emberré teszi, de tényleg két nap alatt olvastam el, tehát nyilván beszippantja az embert, és nagyon kíváncsi vagy arra, ami történik.
Én engem megvettél, tehát én biztos, hogy fogom olvasni, mert...
Sokat lehet vele vitatkozni.
Igen, meg egyrészt egyébként az is ilyen érdekes, hogy nagyon, tehát ha csak így nem tudnék róla semmit, nem venném a kezembe, mert ugye egy ilyen félmeztelen férfi test van a borítóján, és hogy ezek azok a típusú könyvek, amitől így falra mászom, vagy úgy gondolom, hogy nem hozzám szól. És közben meg annyira írták, hogy becsapós ez a borító, mert igen, közben meg egy teljesen más utazást kapsz, mint amire,
teljesen
számítanál. Abszolút. Úgyhogy ezért is érdekes.
Eleve az a vicces, hogy az amerikai borító az meg még durvábban utal az ilyen tipikus, romantikus, vagy ilyen erotikus regényekre. Tehát ahhoz képest még egyébként azt mondom, hogy egy ilyen sokkal művészibb változat lett a magyar kiadás borítója. Azért is jó egyébként, és ebben volt jó szerintem a Cher, a Netflixes sorozat, hogy általában ugye ezeket az ilyen kampusz regényeket, ugye az amerikai egyetemi közegben játszódó regényeket, férfiak szokták írni férfiakról, tehát férfi professzorokról. Ugye, amit én nagyon szeretek a Fene gyerekek Sabontól, az szintén ugyanez a millió, de hogy pont a női nézőpont, és pont ez az ilyen 50-es évei végén járó, tehát ami egyébként a Vigdis Hjortnak a tanárnő dala is, uh-huh, tehát körülbelül ugyanaz a személyiség is egyébként, meg ugyanaz az a foglalkozás, az, ami itt is megjelenik, tehát ugyanaz az tipikus ilyen értelmiségi nő, hogy akkor ő mit kezd a mai korral, és hogyan tényleg ez a vágy, az mennyire elementaris erővel tud így. Tehát, ha van egy ilyen projekt, amit ugye végülis ugyanez van a Hjort regényében is, amikor van egy projekted, és akkor így kb. Mindent ennek rendelsz alá, és ezen pöröksz. Na, ez a regény, ez erről szól, hogyha ez egyébként Vladimir Vladinsky, egy 40 éves tehetséges író, nyilván aki nagyon jól néz ki, és egyébként meg nagyon tipikus, mondjuk ilyen szempontból. Évi, ha már amerikaiak, akkor szerintem folytathatnánk az órákkal, ami egy közös olvasmányunk.
Igen, hát én ezt már nem most olvastam.
Nagyon régen olvastam én is.
Én is régen olvastam, de azt tudom, hogy nagyon nagy hatással volt rám, és nemrégiben újra is néztem emiatt a filmet, uh-huh, és abszolút jól lekövette a film a könyvet, mondhatni ilyen forgatókönyvszerűen.
Igen, ugye az órák, az ugye Michael Cunningham írta, és hát legalább egy 15-18 éve jelent meg.
Hát 2000-es évek legeleje.
Valahogy igen, még az Ulpius. Az Ulpius adta ki, úgyhogy régen.
Igen, igen, és itt a központi szálunk, a Mrs. Dalloway-nak a regénye, ami összeköti a három történetszálunkat, három időségben, három nő történetét kapjuk meg. Az elsőben maga Virginia Woolf jelenik meg, és a nyitó oldalon ugye azt olvassuk, ez nem nagy spoiler, hogy ugye besétál a folyóba kövekkel a zsebében, köztudottan ugye így halt meg Woolf, és az ő utolsó órái innentől kezdve visszafelé pörögnek, tehát mi azt fogjuk olvasni, hogy hogy jutott el ideáig, vagy feltételezhetően, hogy őrült meg, és a Mrs. Dalloway-nak a regényét hogy írta meg. Azon gondolkozik, hogy hogyan ölje meg a fő karaktert, vagy éppen ne ölje meg. És akkor van a második szálunk, ez az 50-es évek Amerikája. Egy kertvárosba csöppenünk, ahol egy teljesen átlagos, kisgyermekes, terhes anyukának a családi képébe tudunk betekintést nyerni, és ez a nő érzi, hogy valami nem oké. Kezébe kerül a Woolf regény, elkezdi olvasni, és arra jut a nap végére, hogy megváltoztatja az életét. Ott van mellette a kisfiú, egy 5-6 éves kisfiú, és hát hatalmas nagy dilemmája van, hogy feleljen meg ő az elvárásoknak, a társadalmi konvencióknak, és ő ebből ki szeretne törni. És akkor a harmadik szálunk az meg a 2000-es években New Yorkban játszódik, ahol egy Mrs. Dalloway-nek becézett nő éppen partit készül adni egy haldokló, écben haldokló barátjának, aki minden erejével azon van, hogy ezt megakadályozza, ezt a partit, és hát meg is akadályozza, egy tragédiába fordul ez a nap. És a történet itt ezen a napon fog összefonódni ennek a végén, a középső szem, illetve hát a Woolf regényen keresztül. Egy nagyon okosan felépített, nagyon jó szerkezetű, szerintem bárki számára könnyen befogadható regény, ahol tényleg a női sorsok, az, hogy a társadalmi konvencióknak hogyan kell lenne megfelelni a nőknek, és próbálnak ezek mind a három nő erősen kiszakadni, és kiszakadnak valamilyen szinten belőle, de ennek vannak következményei, és a felelősséget ezért vállalni kell. Úgyhogy ha nem is olvasni, de legalább a filmet azt mindenképpen, mert szerintem az is tényleg nagyon jól hozta, és nem csorbította semmilyen szinten sem a regénynek a történetét.
Nem, nagyon jó adaptáció, igen. Meryl Streep, meg Ed Harris, meg Nicole Kidman. Igen. Szerintem ők azok így, akik most így beugranak. Nem tudom, hogy a középső szába ki.
A Julian Moore
tényleg,
volt.
Igen,
volt tényleg. A Brown.
És meg, hát, meg a Toni Collette is benne volt pont ebben az 50-es uh-huh. évek szába.
Igen, meg Ed Harris,
igen.
Ed Harris, igen. És hát az Oscar-díjas alakítások vannak benne.
Igen, tényleg egy nagyon-nagyon jó ritka, amikor ennyire jól sikerült tényleg az adaptáció is, meg ugye az eredeti.
Igen.
És tényleg és nem érzed azt, hogyha már láttad a filmet, tehát például láttam már a filmet, az nyugodtan olvass el a könyvet, mert abszolút lesz még.
Igen, és nagyon jó a Wolfszál, nekem az volt a kedvencem. Uh-huh. Tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de tényleg remekül volt meg is írva, tehát ez az őrület, az, hogy tényleg, hogy próbált ő is utolsó erejével is küzdeni saját maga ellen és a körülmények ellen. De mind igen. A három nő azért erősen küzdött.
Te a regényt is olvastad, Tamara? Vagy neked csak
nem,
a film?
Nem, a filmet láttam, de nagyon szeretném, úgyhogy majd ez is így a végtelen váró listán rajta van.
Igen, de ez nem az írótól kb. Bármi. Tehát, hogy mondjuk akkoriban, amikor ő írta, azok még lehet, hogy még kicsit ilyen tabú döntögető regényeknek számítottak, ma már nem gondolnám. Ugye a gender kérdés az neki nagyon központi. Ma már LMBTQ-nak bélyegeznénk, de szerintem azért
igen.
Attól azért távol van, de talán ezzel lehet címkézni őt.